Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonal a túladán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
Most, hogy megemésztettük a hétvégi fordulót, meg a karácsonyi beigliket, jön az összefoglaló adásunk. Kibeszéljük a szombati és a vasárnapi és a hétfői mérkőzéseket is, úgyhogy bőven lesz mérkőzésünk, ugye így 15 meccsről fogunk beszélni, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Kezdjük a legnagyobb meccsel a héten, Buffalo Bills, New England Patriots 33-21. Hát Josh Allen szenzációs volt, és szerintem ez jelentette leginkább a különbséget. Te hogy látod ezt a meccset, Józsi?
Ezzel abszolút egyetértek. Allen tényleg parádésan játszott, tehát összehasonlíthatatlanul jobban, mint a két csapat előző találkozóján. Ráadásul úgy tűnik, hogy olvasták a cikkedet arról, hogy mi a baj a Bills-el úgy általában. Mondjuk a védelem részéről a futójátékot, az ellenfél futójátékát nem nagyon sikerült megállítani, viszont a saját részről viszont megoldották ezt. Josh Allennek ugye 12 futása volt, szerzett vagy 70 yardot kb., és ez nagyon sokat segített abban, hogy a Bills offense az folyamatosan tudjon haladni. Konkrétan annyira jól sikerült mindez, hogy egyetlen egyszer sem pántoltak, ami Bill Belichick 400, nem is tudom már pontosan 50 meccs vagy 70 meccs óta tartó edzői karrierje során soha nem fordult elő, tehát tényleg a Bills offense konkrétan megállíthatatlan volt. Ellen egyrészt tökéletesen passzolt, de hát ezt valamilyen szinten várhattuk is, viszont ezzel a direkt ráhívott futójátékokkal, meg menekülésekkel egy olyan új szint vitte be a támadósorba, amit már nagyon régóta hiányoltunk, és nagyon-nagyon biztató volt. A Patriotsnak konkrétan esélyese volt, abszolút nem tudott semmit kezdeni ezzel a Bills támadósorra.
Igen, és amellett, hogy tényleg ezek jók voltak, hogy akkor Josh Allen megiramodott párszor, azért igen, tehát írtam, hogy erre szükség lesz, hogyha a Bills igazán tényező akar lenni, mondjuk azt nem gondolom, hogy olvasták volna a cikket, de ki tudja. Viszont Isaiah McKenzie lépett fel, ami nagyon fontos volt, mert hogy a Beasley és Gabriel Davis is kiesett a koronavírus miatt, és hát McKenzie meg élete legjobb meccsét hozta, és ha így tud játszani, akkor helye is van egyébként a kezdőben, mert ez nagyon szép volt, és úgy látszik, jól megértik ellent egymást, vagy ellennel egymást, vagy nem tudom, mi történt itt, hogy épp neki jött kényere jól a lépés, nyilván azért Dixre jobban is odafigyelt azért a Patriots, de igen, tehát az első tékküvelyem az volt, hogy ellen annyira jól játszott, hogy ha így játszik, akkor bárkit megvernek, és tényleg kulcs pillanatokban lépett fel az utolsó drive-ban, harmadik, negyedik kísérletekre is ő oldotta meg, akár lábon, akár kézzel, úgyhogy ez tényleg egy olyan teljesítmény volt, amire azt mondjuk, hogy ennél jobbat nem nagyon lehet letenni az asztalra.
Abszolút így van.
Egyébként szerintem a futást annyira nem fogta rosszul a Bills, nem volt jó benne, de hogy igyekezett azért passzra késztetni Mac Jones-t, és azért ez volt szerintem a taktikája a csapatnak, hogy inkább Mac Jones próbálja meg őket megverni, és egy Jones meg nem játszott jól. Meg voltak a lehetőségei, de nem kreált yardokat, nem tudott hozzátenni igazából a játékhoz, és nagyon kijött a két fajta irányító között a különbség szerintem.
Hát az egyértelmű, de viszont azért nem mondjuk erre a Bills futás elleni védelemre, hogy jól játszott, mert a képen szaladt az yard fölötti átlaggal. Damien Harris megint 103 yardot szerzett 3 TD-vel, úgyhogy a Patriots, amikor a földön haladt, vagy próbált haladni, az úgy teljesen jó volt. A probléma itt igazából az volt, hogy Jonesnak volt, hát jó, mondjuk a második interception az már teljesen a meccs végén volt, egy Hail Mary passból, most azt felejtsük el, de azt leszámítva viszont nem igazán játszott jól. Voltak persze dropjai is, de úgy önmagában ez inkább rajta ment el, hogyha legalább a kötelező dolgokat megcsinálja, akkor ebből simán lehetett volna egy szorosabb meccs is, vagy hát nem is simán, de lehetett volna belőle egy szorosabb meccs is. Így viszont óriási volt a két offense között a különbség, és azért lássuk be, tehát egy csapat sokkal hatékonyabb, hogyha működik a passzjáték, mint hogyha csak a futójáték, és így igazából a Patriots nem igazán volt, hát már a harmadik negyed végétől kezdve esélye.
Azért visszajött, tehát ott, ha a végén meg tudják állítani a Bills-t, akkor a győzelemért támadhattak volna, és azért nem voltak messze tőle, hiszen negyedik és egyre oldott meg Josh Allen egy futást, hogy majdnem levédekeztek végül is, de az nem sikerült. Szóval szerintem én is úgy éreztem, hogy itt a Bills egyértelműen a jobb csapat, de ott a végén ott bennem volt az itt az utolsó drive-nál, hogy hú, azért, hogyha ezt a Patriots kivédekezi, akkor itt még bajba lehet a Bills. De hát nem jött össze, és hát igen, tehát a Patriots egész meccsen nem nagyon tudta megállítani ezt a Bills-t végül is.
Hát de
ott azért bennem volt ez a kétség.
Tehát azért, és az, és mondom, vissza is kellett volna támadni a Patriotsnak, és csak futással azért nem biztos, hogy az ott olyan jó lett volna. Nem mondom, hogy a Patriots amúgy ezzel együtt egy mondjuk egy rossz csapat lenne, nyilván most Bill Belichicket outcoacholták, és nem jött ki a védelemből az, amit ő ott elképzelt. Van ilyen, most nyilván még nem kell temetni a Patriotsot, de ez itt egy, szerintem egy reálisabb kép az, hogy ez a Bill szerintem azért összességében van ennyivel jobb, mint a Patriots, elsősorban Josh Allen miatt, hogy aztán a rájátszásban ez majd kijönne, az egy más kérdés, de szerintem teljesen megérdemelten nyert a Bills.
Mindenképp. Én az első meccsen is úgy éreztem, hogy ők a jobb csapat, csak ott a körülmények, meg úgy minden az összejött ellenük, de úgy összességében ott is azt éreztem, hogy ez a Bills, ez szerintem egy semleges pályán, semleges körülmények között egyébként megverné a Patriotot, és most ki is jött, és egyébként én annyira nem éreztem, hogy outcoacholták Belicseket, szóval inkább annyira jó volt Allen és az offense, hogy nem feltétlen sémából, vagy ilyesmi szinten nyert itt a Bills-szerűen sokkal tehetségesebbek. Amit még jobb volt látni, hogy sok negyedik kísérlet volt a meccsen, ami sikerült. Azt hiszem 8/10, és azt hiszem az egyik az Hail Mary volt, tehát akkor 8/9 lenne, ami azért nem semmi.
Komolyan gondolták a csapatot, de ez itt teljesen jó volt. Jó volt nézni ezt a mérkőzést, tényleg. Ez ilyen, volt egy jó hangulata neki.
Mindenképp. Ugorjunk egyet szombatra. Indianapolis Colts, Arizona Cardinals 22-16. Ugye Colts-nál elég sok volt a hiányzó, és ez meg is látszott szerintem a meccsen, mert azt éreztem, hogy itt a Colts a jobb csapat, pedig ugye a mérleg az nem ezt mutatja, de itt egyetlen a Colts-t éreztem jobb csapatnak, és azt éreztem, hogy nehezen sikerül ezt összehozni a sok hiányzó miatt. Ugye a támadó felel kiesett Darius Leonard, Kari Willis többek között, de így is be tudta végül húzni a Colts.
Igen, ez egy picit meglepetés mérkőzés volt, mert tényleg annyi hiányzója volt a Colts-nak, hogy szinte adta magát, hogy ez a Cardinals végre fordítson a negatív szériáján, és akkor behúzza ezt a mérkőzést, pláne hazai pályán. Ehhez képest nem igazán éreztem konkrétan, nem tudom, az első negyedtől kezdve, hogy ebben a Cardinalsban benne van a győzelem. Tehát egy eléggé nehéz, eléggé mély ponton vannak, és tényleg nem igazán látni, hogy mi a probléma, mert vannak a nagy játékok, így össze-össze jönnek a first down-ok is, a védelem is van, hogy oda teszi magát, jönnek a szekkek, tehát tényleg amúgy kifejezetten vannak pozitívumai ennek az egész csapatnak, csak valahogy mindig sikerül összehozni, mondjuk jelen esetben mondjuk egy safety-t, egy rossz snap után, egy interception-t, bármit, tehát és így elúszik ez az egész. És ráadásul már harmadik meccse kapnak ki úgy, hogy az ellenfélből hiányzik a fél csapat, vagy épp a Lions az ellenfél. Itt szerintem mentálisan nagyon, nagyon nincs rendben a csapatnál. Ami meg a Colts-ot illeti, az tényleg le a kalappal előttük, hogy képesek voltak a legjobb védőik, a fél támadófa, a legjobb elkapójuk nélkül teljesíteni, meg ki kell szerintem emelni Vencet is, aki összességében jól játszott, volt pár szép menekülése, pár jó passza, meg nyilván ott van...
Szerintem Vence összességében rosszul játszott, de a végén fel tudott lépni, és általában pont a fordítottja szokott rá jellemző lenni, hogy egész jól játszik a meccsen, és van két nagyon hülye hibája. Itt meg egész rosszul játszott a meccs nagy részében, és a végén viszont megdobott két nagy játékot, amivel megnyert a meccset.
Hát lehet akkor túl nem is tudom, reprezentáltam ezt a két jó játékot, meg ezt a pár. Szerintem úgy Vince nem volt. Ezek a szokásos menekülései megvoltak. Jó, nyilván nem kell azt várni, hogy ő lesz, Josh elleni szinten fog játszani. Az egy kiugró év volt számára, de önmagához képest szerintem ez egy abszolút korrekt teljesítmény volt. Meg ugye Jonathan Taylort akartam még kiemelni, aki brutálisan a többi futó fölött van, erről írtam is egy cikket, hogy futáson két kb. Másfél yarddal szerez többet, mint ami elvárható lenne, miközben a többiek, tehát bárki konkrétan a ligában a közelébe sincs, és most is volt egy óriási játék, konkrétan a semmiből tud mindig valami extrát hozzátenni, úgyhogy nem hiszem, hogy mondjuk egy ilyen MVP szavazáson ez bármit számítana, mert ahhoz minimum 2000 yard kellene, de eléggé jól néz ki ez a Colts támadósor az ő irányításával, picit ilyen Titans feelingen van velük kapcsolatban, és bár nem hittem, tehát tényleg nem hittem, hogy ez a Colts ott lett a rájátszásban, de gyakorlatilag most már ez szinte biztos, és tényleg van annyira jó csapat, hogy még a legjobbakra is veszélyt jelentsen.
Szerintem az egyik, tehát a Colts egyik csapat, amelyik nagyon nem ízlene a favoritoknak, és most nem is tudom, kit lehet favoritnak nevezni, mert nincs is igazán a favorit talán az egész ligában, vagy tehát, hogy most nincs ilyen kiemelkedő csapat, de hogy ez a Colts, ez egy nagyon kellemetlen ellenfél, ez bárkinek, akivel szembe megy, és bárkit meg tudnak verni, csak nehéz igazán bízni bennük azért Vence miatt, tehát, hogy ott van azért ez a faktor is, de igen, tehát az biztos, hogy nagyon kevesen akarnak a Colts ellen játszani. A rájátszásban, főleg egészséges a keret, akkor meg aztán főleg a Cardinals. Hát a Cardinals-szal viszont lehet, hogy egyre többen akarnak játszani majd a rájátszásban, mert megint összejön ez a lejtmenet, és értem, hogy nem volt Hudson, értem, hogy nem volt Hopkins, de az, hogy az edzői stáb, és itt legfőképp Kingsbury nem tud alkalmazkodni ehhez, az nagyon frusztráló, főleg az, hogy annyira merevek az elkapó pozícióik, hogy nem a... Tehát, hogy kiesik a legjobb játékosod, akkor nem fejjel berakod a másodikat elsőnek, a harmadikat másodiknak és a negyediket harmadiknak, hanem berakod az ötödiket az első helyére, mert abban a szerepben edző, vagy ő arra a szerepre van, nem tudom, kitalálva, vagy játszatva. És ugye itt most Wesley-ről van szó, aki Rondell Moore helyet játszik igazából, Hopkins helyén, úgyhogy ugye Moore egyértelműen tehetségesebb játékos, meg több mindent lehet vele játszott, ezt volt, vagy nem tudom, 10 napja, a Wesley-nek meg 60, ami a számomra érthetetlen.
Ez abszolút így van, és tehát a csapat legjobb elkapói, a tight endek, ugye Zach Ertz, meg ugye Chase Edmonds, ők kapták el a legtöbb labdát, pedig tényleg lett volna ebben lehetőség. De AJ Green volt még ott valamilyen szinten erőltetve, de ugye ő meg nem erre van kitalálva, tehát ő már konkrétan egy ilyen második, harmadik számú legjobb esetben, tehát mondjuk őt nem is tettem volna be Hopkins szerepkörébe, vagy Hopkins helyébe, mert az úgy nem működik. Green már gyakorlatilag saját maga szerepkörében sem működik, de amúgy ezzel abszolút egyetértek, hogy olyan tényleg... Mint hogyha valami egy legóvárad, és akkor kivesznek belőle valamit, és akkor összeomlik az egész. Tehát egy kártyavárad, hogy kiveszednek egy darab kártyát, és akkor kész. Pedig azért a legtöbb csapatnak vannak hasonló problémái is, vagy akár sokkal komolyabb problémái is, és mindig képesek hozzájuk alkalmazkodni, képesek kitalálni valami újat, hogy elfedjék a hiányosságokat. A Cardinals meg ugyanazt próbálja játszani, amit mondjuk a szezon elején, csak... Nem tudom, hogyha kiesik valaki, betesznek valakit, és te neked pont ugyanazt kell csinálod, mint Hudsonnek, neked pont ugyanazt kell csinálod, mint Hopkinsnak, ami az egy minimum baromság, mert nem azért van ott Hudson a kedzőben, nem azért van ott Hopkins, hogy csak így pótol. Tehát erre kellene, egyhez kellene alkalmazkodni, más útvonalakat futtatni, más koncepciókat játszatni, nem ugyanazt. És akkor aztán csodálkoznak, hogy nem működik.
Én írok is erről egyébként a holnap reggel, szerda reggel, attól függ, most mikor hallgatjátok. Hét gondolataimban lesz szó itt a Cardinalsról is például, hogy Kingsbury-nek mennyivel rosszabb az év második fejében a mérlege, és nem csak az utóbbi két évre, amire emlékszünk, hanem visszamenve az egyetemi szezonba is, és ennek mik az okai. Majd azt is csekkoljátok, de itt most az egyik részét az el is el is mondta itt az elkapókkal, meg nem alkalmazkodással, de lépjük akkor tovább. Baltimore Ravens, a Cincinnati Bengals 21-41. Hát Joe Burrow megérkezett, azért 525 yard, értem, hogy gyakorló csapatos secondary ellen, meg mit tudom én, de az akkor is 525 yard, ami a negyedik legtöbb valaha egy meccsen, meg a Ravensnek felrakott majdnem 1000 yardot két meccsen, ami meg szintén a legtöbb ever, úgyhogy szerintem mondhatjuk, hogy Burrow megérkezett a top irányítók közé.
Én ezzel egy picit mindig, ahogy általában a fiatal irányítókkal kapcsolatban picit szkeptikus vagyok, de az biztos, hát attól függ, hogy nézzük a top irányítót, de az biztos, hogy Burrow idén az egyik legjobb, tehát ilyen top 10-es szinten játszik, és ez a teljesítménye szintén egy elit, tehát nevezzük a nevén, ez egy elit teljesítmény volt, és a Bengals az minden frusztrációját, amit az elmúlt években elszenvedett a Ravenstön, azt most beleadta ebbe a meccsbe, ugye, akkor sátak le, amikor már tényleg nagyon-nagyon-nagyon eldőlt az egész, és akkor meg is kérdezték Harbaugh-t a meccs után, hogy ő mit szól ahhoz, hogy nem állt le, hogy végigkezdővel nyomták, hogy még csak az utolsó drive-ban is feltették azt a TD-t, és megvonta a vállát, hogy hát ők hívják a saját játékaikat, de ami tök jó volt látni, hogy ez a Bengals felszabadultan, és tényleg erőből elverte a Ravens.
Persze ebbe, nyilván... Ebben benne volt, ugye, hogy ebben benne volt, hogy Wink Martindale, a védőkoordinátor mondta hét közben, hogy nem fogják ugyanazt a stratégiát alkalmazni Burrow ellen, mint Aaron Rodgers ellen, mert azért Burrowra még nem varják az aranyzakót, ami true, csak hogy ezt a kommentet ugye Burrow meg úgy veszi, hogy jó, hát akkor megmutatom, hogy én vagyok a fasz a gyerek, és meg is mutattam el, ugye, mert tényleg, ahogy mondtad, a meccs végén nem álltak le, és pedig mondták neki, hogy ne iramodjon meg a futva, meg hogy ne dobjon hosszút, de akkor is megcsinálta, mert ott volt benne ez, hogy beszóltak nekik kvázi, ami kicsit túlzás, de ez ott volt a fejében, és ezt el is ismerte a meccs utáni sajtótájékoztató, ami elég vicces volt, hogy hát így megnevettetett ez a része, úgyhogy igen, nem biztos, hogy jó dolog egy ilyen irányító ellen, akiben benne van ez a extra motivációt magamra veszek dolog ilyeneket mondani, még ha egyébként szó szerint teljesen igaza is volt Martindale-nek, csak nem biztos, hogy ezt így ki kell mondani.
Hát ez egész évben igaz, és tényleg, hogyha nem egy Tim Boyle az irányító, akire ezt mondod, akkor alapvetően hülyeségbe szólni a másiknak, ahogy az elmúlt meccseken is láttuk, ahogy pont ugyanúgy baromság rámenni az ellenfél logójára, és ott ünnepelni, és hasonló zsenialitás, mert nem is értem, hogy amúgy miért kell, mert csak így nem tudom én hergelni az ellenfelet, ebből soha nem szokott semmi jó kisülni, ilyen szinten abszolút a belicseki vonal pártján vagyok, mindenki tisztelünk, mindenki csúcs, és akkor lesz, ami lesz. És de visszatérve a Bengals meccsre, vagy amit még akartam mondani, hogy amúgy tényleg nagyon erőből és nagyon durván elverték a Ravens, viszont azért persze tegyük hozzá, hogy a Ravens a harmadik számú irányítóval játszott, és tényleg a cseréknek a cseréi voltak a védelemben is, tehát azért ez egy nem egy ilyen valós erődemonstráció volt, tehát például a Chiefs ellen ezt a Bengals azért még nem biztos, hogy esélyesnek, vagy a nagyon komoly esélyesnek tartanák, de mindenképpen a csoport győzelem az, hát az így ezzel egy, meg a rájátszás elérhető távolságba került, és tök jó ez a Bengals is, és erre nagyon-nagyon régóta vártunk, legalábbis a semleges szurkolók szerintem régóta vártak, hogy végre legyen egy valami üde színfoltja legyen ez a csapat a ligának, de pedig ez a sótlan semmilyen középszerű valami, ami ott a Daltonékkal, meg a Marvin Lewis-ékkal volt.
Igen, ugye, igen, igazából mindent elmondtuk talán. Remélem, hogy egész jól helytált szerintem ahhoz képest, hogy harmadik számú irányító volt, meg tehát úgy annyira nem volt rossz az offense, mint az ilyen körülmények mellett várható lenne. Úgyhogy edzői munkát ez dicséri végül is, szerintem, meg úgy overall múltheti is, megkörszelven, tehát úgy. Csak hát tényleg azért ennyire rossz kerettem van nehéz.
Persze, de amúgy ez tényleg abszolút egyetértek, hogy amit Harbaugh-ék csinálnak edzői fronton, az pláne az offense oldalán, az valamilyen szint, az zseniális, mert mert tényleg nagyon jó ez a rendszer, amit összeraktak. Gyakorlatilag rámondhatjuk, hogy irányító független, mert hogyha Josh Johnson is 300 yardot passzol, meg két TD-t, meg működik ez az egész, akkor ott tényleg tudnak valamit, de ennyire sérült kerettel, meg covidos kerettel, meg mit tudom én milyen kerettel, ez tényleg konkrétan lehetetlen. Hát le a kalappal előttük, viszont ez így lehet, hogy nem fog rájátszást érni, mert a csapat jelenleg nincs egy jó térő helyen, és nem is biztos, hogy neki van a legnagyobb esélye bejutni.
Hát, sőt, ilyen kerettel meg aztán főleg Rams jön szembe, aztán Steelers rangadó, úgyhogy igen, nem valószínű, hogy Ravens bejut, mert ilyen kerettel azért tényleg nehéz lesz. Menjünk tovább, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings 30-23. Szeretnél ezt Staffordról rendelni?
Hát, ilyen terápiás jelleggel mindenképpen. Ez valami borzasztó volt, tehát nem tudom, aki látta, nem látta, ilyen rossz irányító teljesítmény konkrétan az egész ligában nem volt ezen a héten. Nem tudom tényleg, hogy mi történt vele, hogy a rossz minnesotai lepevegő, vagy előtörtek a rossz emlékek, de valamilyen borzasztó volt. És oké, hogyha felpattanó interceptionjai lettek volna, akkor azt mondom, hogy persze benne van, mindenkivel megesik, de konkrétan 5 yardra nem tudta odadobni a labdát a saját elkapójának. Megint volt egy ilyen szegből menekülős pikje a saját endzónján, vagy micsoda redzónján belül, tehát a 10 yardosra ülhetett a Vikings. Aztán az a hosszú labda, amit elindított Van Jefferson felé két ember közé, hát az akkor se találja el Van Jeffersont, hogyha nincsenek ott a védők. Tehát ez valamilyen hihetetlenül ótvar teljesítmény volt. Nem igazán tudom hová tenni, hogy 3 hétig tényleg közel elit játék után, hogy képes valaki ennyire bezuhanni. Persze, hogyha már ilyen meccsé vannak, azt inkább nyomja le most, mint a rájátszásban, már nyilván Rem szempontjából, de ez valami kritikán alul volt, tehát néztem is, kifolyt a szemem, tehát ez borra. Olyan is egyébként a fantasy-met is tönkretette, tehát nyilván ahol tudott, ott rugott belém. Úgyhogy ez meg magyarázhatatlanul rossz teljesítmény volt, és viszont üdítő újdonság, hogy ilyen teljesítménnyel is képes volt győzni, ami egyébként a Rams dicséri, meg McVay-t, aki erőltette a futójátékot, ami egyébként működött is, plusz ugye jött a nagyjáték a speciális egységtől, meg a védelem is nagyon oda tette magát, tehát így a Rams viszonylag magabiztosan nyert, annak ellenére, hogy Stafford nettó emberhátrány volt, sőt, 2 emberhátrányt jelentett, ami egyébként a Vikingsról is sok mindent elmond, de ilyen borzalmas Staffordot még nem láttam, és hogyha volt is még egy picike esélye, akár MVP-re, akár All-Pro-ra, akár bármire, de az most mehetett a kukába, és azon kívül, hogy Cooper Kupp-nak dobott pár jó passzt, hogy szegénynek meglegyen az all-time rekord elkapó poszton, semmi haszna nem volt. Tehát effektíve, ha nincs ott, akkor is jobb lett volna a Rams, vagy ha a cseréje játszik. Tehát erre tényleg nincsenek szavak, ez mindennek a legalja volt, amit Stafford mutatott.
Közben megnéztem egy gyorsan itt a PFF-nél, hogy tavaly is a Vikings ellen volt a legrosszabb meccse. Tavaly előtt, 18-ban is nagyon rossz meccse volt a Vikings ellen. Vagy volt egy nagyon rossz meccs a Vikings ellen, pontosabban, hogy évi 2-t játszik. 17-ben is volt egy nagyon rossz meccs a Vikings ellen, sőt, 2 is volt, úgyhogy lehet, hogy ez csak most ott eszembe, így megnézem, hogy lehet, hogy ez valami mumus neki a Vikings, mert és akkor valószínűleg Mike Zimmer egyébként, hogy nagyon nem bír ezzel a védelemmel mit kezdeni.
Hát ez szörnyű volt. Tehát lehet, hogy ő vagy Zimmer neki olyan, mint Bradynek a Saints, meg a Saints védelme. De tényleg, tehát de sok mindenre számítottam ezzel a meccsel kapcsolatban. Az is el tudtam képzelni, hogy a Vikings felszívja magát és megveri a Rams, benne volt a pakliba. Na de, hogy egy ilyen rossz Staffordot lássak, tehát ez tényleg nagyon váratlanul ért.
A Vikingsból is nincsen sok takeaway szerintem, azon kívül, hogy tényleg sok mindent elmond, hogy 3 interceptionnal is tudtak mit kezdeni. A Ramsey-Jefferson páros az jó meccsap volt, azt úgy jó volt nézni. Jeffersonnak egy-két rövidebb elkapása volt Ramsey mellett, de a sokák vagy a sok yardját azt nem Ramsey őrizetében szerezte, és még amikor ketten egymás ellen voltak, azt elég jó volt nézni. Szeretem az ilyen elit vs. elit párharcokat.
Igen, ez kifejezetten jó volt, és amúgy ennek örültem is így a Rams védelem szempontjából, mert idén gyakran előfordult az, hogy Ramsey beküldték a slotba, beküldték nem tudom hova a hatodik számú elkapó ellen, mert valaminek ez volt felrajzolva, és akkor ilyenkor az első számú megparádézott a szélen, amit nem feltétlenül értettem. Most kifejezetten jó volt az, hogy Ramsey nem mindig, most sem, de az esetek többségében azért ráállították Jeffersonra, és azért látszik, hogy mégiscsak ő alig a legjobb cornerbackje. És egyébként még tényleg csak a Vikings offense-zel kapcsolatban annyit akartam megjegyezni, hogy 3 interception szereztek, abból lett egy pántjuk, egy mezőnygóljuk, meg egy turnoverük, ha jól emlékszem. Szóval ez sok mindent elmúlt. És úgyhogy két interception is a Ramsey felén volt. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon gyenge teljesítmény volt az Kazinszéktól is.
Másik Los Angeles-i csapat, a Chargers a Houston Texanshoz látogatott, és 41-29-re kikapott. Ez volt a hét leg-VTF-ebb mérkőzése, és ez nagyon ciki a Chargers-ra nézve szerintem.
Hát, és nagyon nagy probléma, mivel hogy jelenleg nincsenek így most már playoff helyen, és bár nem lehetetlen bejutni innen, tekintve a menetrendet, meg a többi riválisnak a sorsolását, de azért sokkal kellemesebb lenne 9-6-ról várni ezt az utolsó két fordulót, mint most 8-7-ről, és de tényleg ez egy hihetetlen mérkőzés volt, amire csomó olyan dolog történt, amire tényleg nem lehetett számítani. Az egyik ilyen volt az, hogy Davis Mills úgy játszott, mint még nem tudom én, 8 héttel ezelőtt a Patriots ellen, amikor ugye szinte elit szinten nyomta, és most is ez volt neki, mindössze 6 passza volt rossz, dobott több mint 250 yardot, 2 TD-vel rá, de olyan hosszú labdákat indított el, amiket ugye a túloldalról vártunk volna el. Emellett ugye nagyon kijött az, amit már mindenki, de tényleg mindenki mond a szezon elejétől kezdve, hogy ugye a Chargersnek nincsen futás elleni védelme, ezt most egy Rex Burkhead használta ki, akinek 150 yard és 2 TD-je lett, és gyakorlatilag ezzel is tölt el a mérkőzés, mert az utolsó drive-okban is folyamatosan tudtak futni, és a Chargersnek gyakorlatilag esélyese volt arra, hogy visszatámadjon. Meg ugye a túloldalon, meg a kúj, ott van Herbert, aki ugye dobott 336 yardot, ami tök jól néz ki, viszont volt egy pick-six-e, meg egy interception-je is, és már tényleg nem csak rajta ment el az egész, azért elég aktív szerepet vállalt abba, hogy kikapjon a csapat. És azért mégiscsak jegyezzük meg a 3-11-es Texans ellen, ami egyébként megvetve mondjuk a Titans-t is, meg így gyűjti a skalpokat, de azért ez egy nagyon-nagyon VTF meccs volt. Tehát ez talán még annál is nagyobb VTF, mint hogy a Lions megverte a Cardinals.
Nem tudom, mindegy.
Azért egy kop volt, meg valami a kezdők ott voltak ebben a Texasban, meg most a csere játszik, meg még az offenszből is a cseréjé játszanak. Tehát azért szerintem ez a Texas...
Mondjuk a Texasnál... A Texasnál az igazából a kezdő meg a cserek között nincs különbség, mert hogy tök jó mély a keret, és ezért jó, mondjuk Cooks azért ott, Cooks az egyetlen, aki minőségben itt nagy előrelépést jelent talán többekhez képest, de a Texasnak úgy néz ki a kerete, hogy igazából majd nem mindegy, hogy a kezdő vagy a csere játszik. A Chargersnél meg nem játszott Bosa, Derwin James is alig, Eckler, Mike Williams, stb. Tehát ezek benne voltak. Ettől függetlenül az, hogy a Chargers nem tud szerelni, tehát a Chargers védelme nem tud szerelni, az egy megengedhetetlen dolog. És hogy itt millió misztekőjök volt ezen a meccsen, nem tudták megengedni ennek Rex Burkhead-et, aki azért nem egy olyan futó, aki mindenkiről lepattan. Nyilván nagyon hiányzott Bosa, nagyon hiányzott Derwin James, és más a védelem, hogyha ez a két sztár ott van teljes valójában a pályán, de ettől függetlenül ez egy katasztrofálisan borzalmas teljesítmény volt. Másik oldalon, tudom, én vagyok Herbert legnagyobb rajongója jelenleg, és azért nem biztos, hogy a legjobb, hogy én mondom ezt, vagy nem tudom, de hogy szerintem Herbert nem játszott rosszul. Oké, az első interception nem kellett maga erőltetni oda, az nyilván egy rossz döntés volt. A másik interception, az elkapója megállt, Jared Cook, de nem tudom, hanyadik ilyennyi a szezonban, ahol Aaron rosszul értelmezi a coverage-et, vagy nem tudom, de hogy Ez már többedik ilyen volt. Overall szerintem Herbert jól játszott, a idei legjobb sikerességére által tudta felmutatni az egész ligában, de nyilván az interception csúnya volt. Alapvetően ez a defense ment el, mert 35 pontot engedély Texasnak, azt nem lehet. Az egy olyan dolog, amit így nem engedtesz meg magadnak, és a Chargers ezt mégis megengedte. Utolsó, amit akarok még, hogy maradjak itt a rendelésnél, nem túl egy rendelés, de hogy Davis Mills igazából 27 percig nem csinált semmit, dobott két elképesztő jó labdát, és akkor utána meg még jól lemenedzselt a meccset. Jó játszott, emeljük ki, de hogy nem volt ez egy annyira extra produkció, hogy akkor most Mills-től rengeteget várjunk. Ugyanakkor, amit eddig mutatott a szezonban, az jóval több, mint amit vártunk tőle, jóval több, mint amit Trevor Lawrence vagy Zach Wilson mutatott, és nem hiszem, hogy belőle egy jó irányító lesz, mert a limitáltságai megvannak, és értem, hogy szép labdát tud dobni, de hogy ez a meccsen nem voltak olvasásai, tehát hogy minden first read volt az egész meccsen, és továbbra sem látom benne, hogy ő egy tök jó irányító lesz, de egyértelműen többet mutatott, mint amit vártunk tőle, és ez szép, csak talán ne esünk át a ló túloldalára. És most nem neked mondom alapvetően, nem így az éterbe, hogy ne legyen túl nagy hype Mills körül.
Hát mondjuk szerintem, aki látta a többi meccsét, azért a hype-ot azt nem fogja erőltetni, de én is most azzal kezdtem, hogy ez egy tök nem várt dolog volt, tehát nem játszott. Tehát összesen amúgy két jó meccse van Millsnek, ugye volt a mostani, meg még a Pets elleni, ugye majdnem megverték a Pets. Azt leszámítva azért, hogy nem játszik jól. Mondjuk az más dolog, hogy még így is többet mutat, mint Lawrence meg Wilson. Szóval ez inkább a másik két kollégájának a kritikája, de amúgy én se tartom azt, hogy belőle mondjuk egy franchise irányító lehet. Mondjuk egy ilyen kiskaliberű, vagy nem tudom én, tízes kezdőt még, hogyha ha nagyon úgy van, el tudok képzelni, de nem gondolom én azt, hogy ők itt, hogy meg lett a franchise irányító.
Ja, csak előjöttek már tékek, hogy akkor hát akkor jövőre mész a kezdőben, és akkor nem is kell irányító után nézelődni, meg mit tudom én. És le lehet nyomni még egy szezont Mills-szel, meg azt mondom, hogy oké, végül is nem akar egy probléma, hogyha vele lenyomsz még egy szezont, de azért mondjuk te kell irányító után nézni, tehát hogyha most nem tudsz találni egy normálisat, akkor oké, engedd el, játsszál még egy évet, úgysem siet sehová, de hogy azért nagyon megbízni benne talán még nem kell. Másik szombati mérkőzésre ugrunk vissza, így ugrálva az időben, Cleveland Browns, Green Bay Packers 22-24. Hát ez mi a tököm volt Baker Mayfield-től?
Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés, mert ez a meccs, ez abszolút nyerhető lett volna a Browns szempontjából. A 24 pontjából a Packers 21-et egy Mayfield interception után szerzett, és még így is lett volna esélye a Brownsnak győzni, hogyha
Mayfield... 21-et.
Bizony. De a 24-21-et ne kötek
egy. De hogy, tehát ez három, igen. Tehát, hogy nem igen, egy interception után, hanem az interceptionök után.
Igen, az interceptionök után szerzett. Tehát 21 pontot szerzett három interceptionből, okay. És még így is nyerhetett volna a Browns, mert a végén a győzelemért támadott, de Mayfield megint eladta összesen négy interceptionnál zárta a meccset, és így kapott ki csak két pont a Browns. Ami valami hihetetlen volt, tehát hihetetlen volt nézni, mert tudtak haladni, a Packers védelem nem sok mindent csinált, mert nem lehet azt mondani egyébként, hogy ezek az interceptionok, ezek annyira kiharcoltak voltak.
Volt az is, de
volt az is, de alapvetően ez inkább Mayfieldről szólt, aki csak állt, az mutogatott, hogy jaj, meghúzták az elkapóját. Oké, a végén ott be lehetett volna dobni egy holding zászlót, mert ott az azért elég csúnya volt, de amúgy összességében...
Igen, de az a vicces, hogy egyértelmű szabálytan volt, és true, de hogy, tehát, hogy akkor is rossz döntés volt Mayfieldnek oda dobni, főleg, hogy egyébként Landry az tök üresen állt egyébként.
Pontosan.
És amúgy is hülyeség volt bedobni, mert ha nem is húzzák vissza a Peoples Jones, akkor is két ember közé dobott be a labdát, tehát hogy Amúgy sem volt jó döntés, de az true, hogy azt nyilván be kell dobni azt Lászlót, tehát az rendben van.
Persze, tehát még az is, ami esetleg rá lehetne mondani, hogy oké, okay, be kellett volna dobni, még az is egy hülye döntés volt. Még főleg konkrétan nagyon minimális vállalható döntése volt, egész meccsen borzasztóan játszott, és ezt a meccset konkrétan ő veszítette el. Mert a Packers úgy kihasználta a lehetőségeit, de alapvetően eléggé limitálva volt, tehát a Brownsnak a védelme kifejezetten jól játszott. Tehát ez így nem lehet. Tehát, hogyha négyszer eladod a labdát, ráadásul többször a saját térfeleden, game winning drive-ok közben, akkor nyilván nem tudsz nyerni. És ez már még főtől nem az első ilyen eset, és hogyha eddig volt is arról szó, hogy esetleg kapott egy hosszabb távú szerződést, ugye főleg a tavalyi szezon után, az most kizárt.
Igen.
Az teljesen kizárt.
Igen, az egyértelmű, inkább az a kérdés, hogy tud-e irányítót szerezni a Browns valahogy a holt szezonban, vagy akar-e? Mert ez is egy érdekes kérdés, és oké, tegyük hozzá, Mayfield már vagy 3 hónapja elszakadt vállal játszik, tehát hogy ez is benne van ebben a rossz szereplésben, meg volt is olyan interception, amiben látszott, hogy nem tudta kifordítani rendesen a melkasát, hogy meg tudja dobni a paszt, de hogy a legtöbb, tehát a interceptionok nagy része az nem ebből fakadt, hanem mert simán rossz döntés hozott.
Itt a döntésekben, a döntési mechanizmusban van a nagy
igen,
probléma.
Igen, csak az a baj, hogy ezt a Mayfieldet most nem tudod jól értékelni, mert hogy részben tudod, de hogy szerintem ez a válsérülés az még mindig rohadtul limitálja, és nem azt akarom mondani, hogy amúgy Mayfield egy tök jó irányító, meg hogy amúgy tök jó játszana idején, csak hogy az egész szezon a kukába megy, és itt nyilván nem azt neki hosszabbítás, tehát hogy ez ki van zárva, de hogy nem tudom, hogy most ezt hogyan akarja bárki is értékelni ezt a szezont Mayfieldtől.
Hát nehéz lesz, de viszont az a baj, hogy nem látunk, tehát maga, még hogyha azt mondanám, hogy ott jól olvasta az egészet, és akkor csak nem sikerült a passz, akkor még így valamilyen szinten pozitív lehetne vele, de az ember, de alapvetően semmi extrát nem nyújt, tehát hogy de nem látom azt, hogy ő amúgy érti ezt az egészet, meg hogy ő ezt tudná menedzselni, csak tényleg akkor azt mondom, hogy a sérülései miatt alul vagy fölül dobja, és akkor emiatt jönnek a rossz döntés, vagy a rossz játékok, hanem hogy konkrétan mint irányító, akinek az lenne a feladata, hogy menedzselje ezt az egészet, és olvassa a játékokat, és az esetek többségében jó döntés hozzon. Szerintem itt Mayfield az elbukott, és oké, okay, ez lehet...
Ez a meccs mindenképp, igen.
És amúgy lehetne ez jobb, hogyha nem lenne a fél teste lebénulva, de összességében a problémák még ugyanúgy meglennének. Úgyhogy én nagyon, hát nem is tudom, most nagyon szkeptikus vagyok Mayfield-el kapcsolatban. A Packers meg, csak hogy rólunk is beszéljünk, nyilván köszönte szépen, karnyújtásnyira került az első kiemelés, és ezzel együtt a bye week, és már nem is nehéz a sorsolása, tehát Rodgersék egészen jól megoldottak, és persze nyilván dicsérjük meg Rodgers is, aki megdöntötte Brett Favre-nak a franchise TD rekordját, ráadásul rögtön 2-t is vert rá, szóval neki ez egy tök jó meccse volt.
Igen, de nem jöttem el úgy a meccsről, hogy akkor meg tudom bízni ebben a Packersben, vagy nem tudom.
Nem, tehát ez messze nem olyan, hogy hú, mindenki felett állnak, hanem egy a sok jó csapat közül aztán bármi, tehát tényleg nüanszok dönthetnek.
Igen, erről is írok a holnapi cikkemben, úgyhogy igazából nincs igazán jó csapat a ligában.
Nem,
ami
nem.
Pittsburgh Steelers, Kansas City Chiefs, 10-36. Most akkor a Chiefs jó, vagy Kelsey volt a fék, vagy mi itt a konklúzió ezzel a meccsel kapcsolatban? Vagy a Steelers ennyire borzasztó?
Hát inkább azt mondanám, hogy a Steelers ennyire borzasztó. Tehát a védelem, ezzel is tudtuk, hogyha a védelem nem tudja megállítani az ellenfelet bármilyen okból kifolyólag, akkor ez a Steelers nem tud belemenni egy ilyen szétlövésbe, és akkor most 30 pontot feltenni bármikor, és ez egyébként most is bebizonyították. A Chiefs meg, hát nem egy olyan tipikus Chiefs-es játékkal, meg Pringle-öknek, meg mit tudom én kiknek dobálva, haladgattak szépen, nem is olyan ilyen hűde nagy játékokból, de így megoldották, kihasználták azt, amit a Steelers védelem adott, gyorsan szabadult Mahomes a labdától, nem kapkodott, de nem is kellett, mert végigvezett már az első negyedben 14 ponttal vezetett a csapat, aztán a fél időre meg úgy mentek, hogy 23-0, és amúgy lehetett volna ez sokkal több, hogyha nem hagynak ki minden egyes rúgást, amivel próbálkoznak. Szóval ez egy ilyen tök sima meccs lett már az elejére, és nem igazán látszott, hogy a Steelers hogy tudna ebből visszajönni. És amúgy ez egy tök nehezen megítélhető dolog, mert oké, a Chiefs támadósra nagyjából hozta a kötelezőt, ami így tök jó, viszont hogy ez a defense ez most tényleg ennyire jó-e, vagy a Steelers volt ennyire rossz, ez már egy ilyen másik kérdés, mert most nem tudom én azt, hogy egy flip-flickerből egy olyan borzasztó homály interception dobsz a saját térfeleden, az nehéz mondjuk a védelem javára írni.
Hát őket nem nehéz, mert hogy nagyon tudta ott a védő, meg az egész védelem, hogy ott ez fog jönni, mert nagyon ráült arra a passzra. Ward volt aztán a cornerback, tehát ott már mielőtt dobta be Big Ben, akkor tudta, hogy oda fog menni a labda, szóval megledicsérte a védelmet is, éppen a játéknál, meg szerintem amúgy is.
De vagy 3 yardal, 5 yardal túldott, tehát még ezt direkt le is fotóztam, csak aztán nem tettem ki se, hogy mint Superman repül az elkapóz, még itt se volt, még a labda közelébe se. Tehát oké,
hogy lesz. Szar volt a passz, tehát ezt igen, tudjuk, hogy a Big Ben ennyit tud.
És itt amúgy ez egy ilyen óriási gond, hogy oké, megjegyzem, Rudolfa persze Gerwich time volt, szóval ez nem annyira mérvadó, de simán hozott annyit, mint Roethlisberger, és amúgy ez egy tök gáz dolog, mert amúgy ez a Steelersben amúgy valamilyen szinten akár lehetne is potenciál, de egyébként tényleg minden rossz. Tehát a Chiefs védelem amúgy agyon dominálta a Steelers támadó falát, tehát tegnap olvastam, hogy így hirtelen azonnali hatállyal elment a támadó fal edző valahova az egyetemre edzősködni. Ez eléggé nagy katyvasz van most a csapatnál, és ez most nagyon, nagyon meglátszott, hogy minden téren dominálva lettek, kijöttek az elmúlt évek rossz döntései, akár a szabadügynök piacon, hogy elengedtek egy csomó falembert, akár a drafton, hogy tight endet meg futót húztak falemberek nélkül, vagy falemberek helyett. Úgyhogy most ez egy nagy katyvasz. Azt a Chiefs nem mondanám, hogy ennyire jó, tehát valószínűleg nem fog mindenkit így elverni, inkább azt mondanám, hogy a Chiefs hozta a kötelezőt, a Steelers meg hát alulmúlta azt is, amit ugye eddig várhattunk tőle, és így egy nagyon sima vereség lett ebből.
Jacksonville Jaguars, New York Jets, 21-26. Szerintem ez volt a hét legszórakoztató meccse. Nem a legjobb, de a legszórakoztatóbb.
Ja, biztos ezzel a sok oldalpasszal, meg nagy futással, meg innen ez egy tök funny meccs volt.
Persze, hát tegyük volt hozzá, két támadó falember TD, az engem már megvesz. Volt fake punt, volt fake field goal, volt visszaadott TD, volt Wilson felbedobja a saját emberét, és felpattan a levegőbe, interception lenne, de a saját falembere végül kiüti a linebacker kezdébe, tehát itt minden meg volt ez a meccs, ami kell.
Persze, 50 yardos irányító futások, ahol mindenki körbeugrálta, mint hogyha féltek volna hozzáérni, tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen roncsderbi volt ez az egész, mert mindenki béna volt, csak úgy valahogy összejöttek ebből a nagy, de lelkesek, és akkor összejöttek ezekből a vicces meg a nagy játékok. Bár ezzel együtt mind a két csapat valami hulla borzasztó. Tehát például a Jaguarsnál, oké, nyilván Meyer az egészet tönkretette, és most már csak ugye az arról próbál mindenki építkezni, de mondjuk ezek a mentális fékek, amik vannak, tehát hogy a meccs végén ugye 13, egyrészt ugye rövid volt a passz, 5 yardosról indult a csapat, és Lawrence passzolt egy rövidet Marvin Jonesnak, aki
eltartott. Ráadásul átment CJ Mosley kezén a labda, tehát hogy az interception lett volna, vagy ez még az előző passzra mondod?
Igen, de hogy ugye az 1 yardoson álltak meg, és akkor lett volna még egy csomó, vagy nem is tudom már azt mondani, a lényeg az, hogy 5 yardosról indultak, aztán 3-4 játék helyett lett 3, mert a harmadik és 1-re, vagy nem tudom én, spike-olt egyet Lawrence, mikor volt még 13 másodperc, és ezek ilyen, mondhatnánk akár, hogy ez egy ilyen rookie mistake, de azért, hogyha belegondolsz, hogy ott vagy az 1 yardosnál, legalább egy hiába egy játékot, hogy dobd fel egy ilyen jumbalra, és akkor lesz, ami lesz, vagy valami, tehát ne add már el.
Ez egyébként egy... Igen.
De szerintem, hogy azért nem volt egy jó döntés, de majd mindjárt elmondod a véleményed, és utána a végén meg az, hogy spájkolnak egyet, és utána nem tudnak felállni normálisan, és még ha sikerült is volna az utolsó kísérlet, azt is visszafújják, mert illegál shift volt, tehát ez valami, nem is tudom, kuplerály, vagy mit lehetne erre mondani, tehát ami a Jaguarsnál van, mentálisan, csapatszerkezetileg, sémailag minden téren az valami kritikán. Gyakorlatilag, ami most van a Jaguars, az olyan, mint pár éve volt szerintem a Washingtonnál, amikor még ugye Gruden volt a főedző, meg Snyderig, ott éppen szexuálisan zaklattak mindenkit, aki arra járt. Tehát ez valami borzasztó, amit szerintem a Jaguarsnál megy.
A Spike-ra visszatérve, én azt nem értem, hogy nem vagy felkészülve, és ez szerintem elsősorban edzőhiba. Tehát, hogy nem vagy felkészülve egy ilyen szituációra? És miért nincs erre az eshetőségre kitalálva egy játék? Azért, mert mindenkitől 40 ponttal kapsz ki, és akkor már nem is kell ilyenre felkészülni? Vagy mi van emögött? Mert nyilvánvaló, tehát ott vagy egy adom, próbálj meg egy játékot harmadikra. Tök hülyeség elveszteni egy lehetőséget. Tényleg dobj egy fédet, és akkor legalább megpróbáltad. De hogy, és valószínűleg nem jön be, mert a fade-nek van valami 30% esélye, hogy ez sikerül, de az is több, mint az, hogy spike-olsz, aminek semmi értelme nincsen.
Az semmi.
És tényleg az a baj, hogy nem vagy, tehát hogy egyértelmű, hogy nem volt megbeszélve, hogy ha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor mit csinálj? És még ha Lawrence tudja is, hogy mit kéne csinálnia, akkor sem tudja kommunikálni az egész csapatnak, hogy mi legyen a játék, vagy még a két elkapónak sem, mert annyi idő azért már nem volt, 13 másodpercnek, hogy megbeszéld, meg mit tudom én, és még akarsz egy játékot, az már azért tényleg necces. De hogy itt kéne lenni egy játéknak, hogy oké, ilyen helyzetbe kerülünk, akkor dobunk egy félet, és akkor egy elkapós útvonal, szevasz, dobjuk fel, azt megnéztük, és utána megbeszéljük a következő játékot. De hogy, tehát, hogy ez olyan szintű edzői felkészületlenség, amit így nem tudok megérteni egy sok milliárd dolláros szervezetnél.
Pontosan.
Két irányítókkal kapcsolatban csak annyit akartam, hogy jó lenne mind a kettőtől kicsit inspiráló meccseket látni, de nem jönnek. És oké, Wilson futott pár szépet, de hogy a passzokkal ez se volt egy túl jó meccse. Lawrence-től sem látjuk azt, amit szeretnénk, tehát hogy még azt úgy sajnálom, hogy ezek kettei nem tudnak kihozni magukból semmit egyelőre.
Meg hogy ezekhez a csapatokhoz kerültek, nyilván jobban néz neki, hogyha mondjuk a Patriots-ban lennének meg Jones helyén, vagy akár a 49ers-be, vagy valami. Hát ez a jó irányítóknak a végzetes gyakran, hogy nem feltétlenül ahhoz a csapathoz kerülnek, amelyek ki tudnának belőlük hozni valamit. De amúgy tényleg rossz volt nézni őket, hogy két ilyen fejetlen szervezetben, meg offenszben lenni, hogy hát na, ez van, kár értük. Jó ügynökök voltak.
Chicago Bears, Seattle Seahawks 25-24. Ezt a Seahawks már megnyerte. 3 perc a vége előtt, 7 pont előnyben a Bears 25 arosán voltak. És akkor a Szek kiadott field goal, és akkor jött Foles, aki meg megfordította a meccset, és végén a 2 pontos is megcsinálta, és Demiard Bird egy elképesztő elkapást csinálta az endzone végében. De hogy ezt már rég meg kellett nyerni a Seahawksnak.
Hát ez egyértelmű, hogy mi a baj a Seahawks-szal, arról majd ugye lesz egy cikk, ugye Patreonos kérésre, úgyhogy én arról most nem sokat beszélnék, viszont a Bears-ről mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy én igazából nem is tudom, mit akarok mondani. Semminek, közük nem volt ez a mérkőzéshez, ott bókláztak voltak, néha összeért egy-két játék, meg kihasználták a Seahawksnak a töketlenkedéseit, de alapvetően ebben a meccsben tényleg nem volt benne az, hogy a Bears bármit is csinál. Aztán jött ez a Big Dick Nick, és akkor jött az utolsó drive, amikor nem is tudom mennyit, vagy 80 yardot mentek.
Nem, mert ugye ott kiadott field goal volt, csak egy 60 yardot kellett találni, vagy valami ilyesmi. Vagy pántoltak?
A Chicago a saját 20-asásra, tehát egy 80 yardos drive-ot vezet.
Akkor rosszul emlékeztem.
Tehát Nick Foles levezetett egy 80 yardos drive-ot, majd megdobta, és mi lesz a hóban, majd pedig dobott egy tényleg baráti is, 2 pontos, és a Bears az utolsó pillanatokban megnyert a meccset. Ráadásul úgy, hogy egyébként ezután támaszhatott a Seahawks, aminek csak egy mezőnygólig kellett volna eljutni, ami nyilván nem egyszerű a hóban, meg amúgy is, ahogy Wilson idén passzol, az a sok jóra nem érdemes, de kivédekezték ezután, és megcsinálták, tehát hiszen hihetetlen, és úgyhogy ez a Bears nem csináltam amúgy semmit, és Rashad Penny futott a szarrá őket, meg ilyenek, tehát ez tényleg már be lehetett volna nagyon régóta írni a Seahawksnak, erre pedig képesek voltak kijátszani magukat, mezőnygól távolságból kijátszották magukat, pántoltak egy szart, és utána engedték végigmenni a Bears-t, Nick Foles-t.
Mert Nick Foles, igen, de ezt nem úgy mondta, hogy a Bears Nick Foles-szal, hanem hogy Nick Foles-szal, hát ő megoldották.
Igen, tehát hát tényleg csak az lett volna a legjobb, hogyha egy ilyen Philly special-lel te szerzik meg a két pontos. Na, az lett volna az igaz, csattanó a végén, de ez a Bears amúgy nem jó, és ez a Seahawks sem jó, és most ez így jött ki. Egyébként csalódás, amúgy valamilyen szinten mindkét csapatban, nyilván a Seahawks az, ami tényleg, hogyha van két hosszú passz, akkor valahogyan működik az egész, de amúgy azt leszámítva meg semmi. Tehát egy eléggé ilyen furcsa meccs volt ez nekem, de, és óriási csattanó, valami miatt megérte megrendezni, de azt leszámítva amúgy teljesen felejthető, és semmilyen, és hogy bár.
Igen, azt nem értem, hogy Seahawks miért nem használja Metcalfet, mert ment most is neki egy bomba, tök jó hosszú játék sikerült, aztán le se szarták az egész meccsen. És, tehát, hogy egyrészt Metcalf nagyon jó ebben, hogy hosszú labdákat dobja ki. Akkor próbáld meg ezt többször megpróbálni. Vagy Metcalf tök jó más dolgokban is, és úgy is lehetne használni, tehát akkor lehet, hogy azt se ártan kipróbálni. De nem, a Seahawks ezt nem akarja, és minden mást csinál, csak ami működhetne, meg a sztárjátékosaira épül, az nem. Lehet így is, csak nem leszel sikeres vele annyira.
Hát, vagy nem igazán van meg, tehát amit ugye Metcalfnak volt egy nyilatkozat, amikor még Genoa játszott, hogy
jó, hát az
valami, tehát Metcalf egy csomó olyan dologra lenne jó, amit Wilson alapvetően nem igazán szeret, meg a pálya olyan területén, ahol ő nem igazán lát be. És ugye tavaly az miért voltak olyan jók, ők is, meg Lackett is, mert hogy másra csináltak, csak elfutottak, és akkor jöttek a hosszú játékok. Legalábbis a szezon elején, aztán utána a védelmek rájöttek arra, hogy hoppá, két safety-t akkor oda be, hátra, és akkor ezzel meg is van folytva az egész. Persze nyilván most is lehetne, tehát szaladgálhatnának össze-vissza, gondolom, mint Pitkerről arra gondolt, hogy hú, esik a hó, meg Penny azért mégiscsak egy elsőkörű szupersztár, aki most hirtelen, nem tudom én, 8 yardos átlaggal fut, akkor csináljuk azt. Itt azért van gond, tehát a play calling-gal is, Carroll-lal is, a gameplan-nel is, mindennel is, és nagyon érdekes lesz, hogy már milyen irányba megy majd ez a csapat a holt szezonban, mert most egyre nagyobb szakadékban vannak, és nem igazán látom, hogy ez hogy sikerülne hosszú távon megoldani. Már ha Wilson marad.
Hát, ha kikaptak itt még kétszer, akkor szerintem valaki menni fog. Vagy Carroll, vagy Wilson, valaminek szerintem jönnie kell, vagy nem tudom, hogy kell-e, vagy jönni fog-e, de...
De kellene.
Mondjuk. Kellene, igen, kellene. Az a jó erre. Menjünk tovább. Denver Broncos, Las Vegas Raiders, 13-17. Ennek meg nem kellett volna ilyen szorosnak lennie. Na oké, hogy a Raiders nyert, tehát az így volt a meccs kép alapján, de hogy ennél ez simább volt, tehát a Broncosnak összesen volt 8 first downja, abból a 13-ból 10 pontja az úgy sikerült, hogy 5 yardot haladtak két drive alatt, és ebből 10 pontot sikerült hozni, ami azért egy teljesítmény végül is, csak emellé sikerült 3 pontot feltenniük a táblára.
Hát jó, tehát ez a abszolút a Raidersen múlott el, Kárnak volt ugye egy nagyon buta interceptionje, meg volt egy fumble-ja is, mondjuk ott nagyon ütötték, tehát az azért, hogyha 300 kiló rád esik, akkor előfordul az, hogy kiesik a kezedből a labda. Meg, most lehet, hogy keverem, de Josh Jacobsnak volt egy olyan fumble-ja, amikor neki nem ért hozzá. Mert nem tudom, most így nézegettem, hogy összefolytak egy picit a dolgok. Valakinek volt egy olyan fumble, hogy nem értek hozzá, akkor lehet, hogy nem George Jacobs volt.
Szerintem nem neki volt, de... Nem Diontae Johnsonnak volt a Steelersnél talán? Nem biztos.
De neki volt, igen, neki volt egy ilyen kontakt nélküli fumble-je, na mindegy. De Jacobsnak is volt egy fumble-je, tehát összehoztak három turnover, amiből a Broncos tudott ugye 10 pontot fel tudott tenni, ráadásul úgy, hogy az első, az egyik turnover az aztán pont valahol az egy yardoson történt.
Igen. Azért van az, hogy 5 yardot haladtak, és abból sikerült 10 pontot szerezni.
Szóval a Raiders tett azért, hogy ne nyerjen. Aztán ugye nyilván kijött a két csapat közötti különbség, de ennek ilyen távolról se kellett volna ilyen szorosnak lennie. És akkor így szerintem ezzel már eléggé magabiztosan kijelenthetjük azt, hogy Drew Lock nem igazán az a franchise irányító, akire a Bronco szurkolók vagy Patrick ezer éve vár.
Nem tudom, hogy ez a meccs kellett-e hozzá, mármint, hogy szerintem ezt már korábban kijelenthettük. Ez a meccs amúgy nem volt rossz, de hogy azért nem volt rossz, mert nem engedték, hogy bármit csináljon. És ezért nem volt szórakoztató a mérkőzés, én meg pont azt vártam, hogy a Drew Lock miatt majd lesz itt tök pár nagy játék, meg pár nagy hiba, és akkor legalább majd jót szórakozok, ehhez képest egy tök unalmas meccs lett volna, hogyha a Raiders nem csinál három fumble-t.
Hát én Fangio-ik is úgy számoltak, hogy valószínűleg a két nagy játékra jutna a négy nagy hiba, és akkor így nem éri meg. De nem. Tehát, hogy aki még esetleg bízott is benne, akkor így mondom, hogy jó, na most a kutatőr kiesett, és akkor most majd megmutatja, visszaveszi a kezdő pozíciót, és rájátszert vezeti a csapatot. Hát nem. Tehát ezt a projektet el lehet engedni, és egyébként a Bridgewater projekttel is így vagyok, meg a Fangio projekttel is, úgyhogy szerintem itt nagyon kellene lépni. Majd
a Fangio védelem legalább tök jó, és ezt úgy sajnál, tehát hogy az úgy sajnálná az ember elengedni.
De amúgy vele mindig is az volt, hogy jó volt, hogy védelmet tudott összerakni. Tehát alapvetően ugye védőkoordinátorként lett főedző, csak hát ez kevés. Tehát ha belemegy abba, hogy legyen egy védő, maradjon csak a védőkoordinátor, akkor persze miért nem, mert tök jó védelmet rak össze, de minden másból meg nem igazán tud hozzátenni a csapathoz, ami meg probléma. Tehát ez, értem ez alatt mondjuk a meccs közbeni döntéseket, meg a személyzet összerakását, úgyhogy ez itt valamilyen szinten változtatni kellene. De a legfontosabb mégiscsak, hogy kellene egy franchise irányító, aki legyen Wilson, vagy Watson, vagy Rodgers, vagy valaki, de nagyon kellene ide, hogyha itt ezt komolyan gondolják.
Ami még érdekes volt, hogy a Raiders mennyire jól megfogta a futást, mert 8 yardja volt talán a Broncosnak, Melvin Gordonnak valami mínusz 4-5, és azt hiszem a 8 yardból is aztán valami 13 kontakt után jött, vagy valami ilyesmi, ami kifejezetten vicces statisztika, de igen, hát azért itt is nagy volt a különbség. New York Giants, Philadelphia Eagles 10-34. Az Eagles mit csinált az első fél időben, ezt nem tudom megmagyarázni, de nagy szerencsére Jake Fromm volt a másik oldalon az irányító, akinek 17 passzból sikerült 25 yardot összehoznia, így pedig ez a Giants nem volt semmire sem elég.
Nem, hát az Eagles az lát biztos tudta, hogy nézed, és akkor is szórakozni akarsz, úgyhogy ilyen...
Majd nem szórakoztam nagyon.
Majd interception-ökkel, meg elrontott visszahordásokkal, meg ilyen nyalánkságokkal próbált boldoggá tenni. De mi tiszta szerencsé, tehát baromi szerencsés volt ilyen szinten az Eagles, és egyébként nem is tudom, hogy mondjam ezt, tök szar volt amúgy az első fél idő a csapattól, tehát az tényleg megmagyarázhatatlan, hogy mi volt ott a koncepció, meg az elképzelés, és hogyha, hát nem tudom, lehet, hogyha itt Daniel Jones van, akkor ebből megint lehetett volna egy vereség is, mint ahogy ugye a, nem tudom, 2 vagy 3 héttel ezelőtt, az igaz gyakorlatilag azt a meccset folytatta.
Utána
a harmadik negyedben meg kapcsoltak, hogy azért mégiscsak hihetlen kellene valamit csinálni, meg azért összejött a rájátszás, stb. Aztán akkor már ott jöttek a passzok, tehát a futójáték is működött, de Devonta Smith egy szörnyetek, tehát nem tudok mit mondani. Aztán ezen a meccsen is volt két olyan elkapás, amit a bírók se hittek el, meg én se, tehát hogy olyan, hogy az oldalvonal mellett, hogy úgy maradt bent, ahogy nem lenne szabad fizikailag, lehetetlen lenne bennmaradni, de így megoldja. Hosszú idő után tényleg van egy olyan elkapótok, aki ugye elsőkörös, és tud is valamit csinálni, ami tök vicces, hogy együtt játszik mondjuk Gregorral, úgyhogy így össze lehet hasonlítani őket. hogy ki merre, meg mit mennyit ér, de ez egy jó, tehát megérte érte felcserélni, ezt már mindenképpen ki lehet mondani. A futójáték is jól működött, bár Sanders most megsérült, úgyhogy ő majd lehet, hogy hiányozni fog. Volt nektek is egy falember TD-tek, ugye
lényeg. Az jó volt.
Voltak itt érdekes, meg vicces dolgok. Az más kérdés, hogy ellenfél meg nem. Tehát, hogy konkrétan több mindegy. Tényleg az volt a csoda, hogy az Eagles csak 3 pontot szerzett az első fél időben, mert ez a Giants, ez hogy se lett volna. Tehát támadó oldal nyilván kuka, a védelem se volt jó.
A védelem, ami úgy jól összezavart a Hurtset, az látszik, hogy a Hurtsnek nem tetszik ez a Patrick Graham-fél a védelem, de nyilván az Eagles lőtte lábon inkább magát, mert első 9 labdarintésben aztán volt egy fumble, egy majdnem interception, 2 drop, meg mit tudom én még micsoda, tehát hogy igen, tehát abból úgy nehéz mit kezdeni.
Ja, de utána meg már csak rájöttek, hogy mit kell csinálni. Mondjuk reméltem, hogy ez a teljesítmény alapján mondjuk miért van Joe Judge-állás a biztonságban, meg a többieké, kivéve gentleman, tehát őt meg már eleve oda se kellett volna vinni, szóval ez is egy ilyen furcsa dolog. De az Eagles nyert, ami a legfontosabb viszonylag egy jó második fél idővel. Ott is van, ha jól emlékszem, talán a rájátszás helyen van most a csapat.
Igen.
Úgyhogy tök jó, tök pozitívum. Igaz, az összes draft pickje most már top 20-on kívül van, vagy top 18-on kívül van, szóval így most Watson nehezebben jön össze, de egyébként Hurts, engem kifejezetten tetszik, amit ő csinál. Nyilván nem azt mondom, hogy egy Watson szint, meg most, hogy így, hogy nem fut, így azért így elég sok limitáltsága kijön. Tehát, hogy mert amikor fut 80 yardot, akkor úgy tök jó, meg akkor úgy látod benne, hogy ha erre építenek, tehát egy sok Hurts futásra épít az Eagles offense, akkor úgy van egy ilyen pikantérje ebbe az egészben, vagy egy ilyen váratlanság, vagy egy ilyen extra, ami tényleg jó lehet. Hogyha őt tényleg csak beteszed oda a zsebre, és akkor jót passzoljon, akkor tényleg, akkor abszolút egyetértek, hogy az ember nyugodt, vagy joggal húzhatja a száját. De hogyha jól használják, én már azt tudnám mondani, hogy jelenleg talán jobb lenne, hogyha csapatot építenének köré, és nem feláldoznának 6 picket egy Watsonért, de nem tudom, te ezt hogy látod, de szerintem Hurts idén mutatott annyit, ami alapján már azt lehetne mondani, hogy legalább még egy évet lehetne neki adni.
Szerintem Hurts annyit mutatott, hogy újonc irányítót, aki tudsz idén húzni, azt ne húzzál, mert annál biztos, hogy jobb, meg értelmesebb erőforrás felhasználás, és az, hogy ha el tudod hozni Watsont, az egy másik kérdés, szerintem az már inkább azt mondom, hogy inkább Watson, de hogy új irányítót húzni a drafton az idei felhozatalban biztos, hogy hülyeség lenne. Ami még itt nekem lejött, vagy nem tudom, feltűnt inkább, hogy szép van Barkley, mennyire lassú, és nagyon szerettem Barkley prospektként, meg ahogy bejött, hogy nagyon bírom a játékát, vagy bírtam a játékát, mert most közel sincs olyan szinten, mint volt, és ott nagyon lassúnak tűnt most is. És ez már idén is feltűnt párszor, de most kifejezetten. Megyünk tovább, Detroit Lions, Atlanta Falcons 16-20. Ez egy két nagyon rossz csapat meccse volt szerintem. És végül Tim Boyle eladta a labdát, amit lehet, hogy Goff megdobott volna a TD-re, és akkor nyer a Lions. De hát nem volt ez egy szép meccs.
Nem, ez egyáltalán is csoda, tehát tényleg egy csoda az, hogy ez a Falcons 7 győzelemmel áll jelenleg.
Igen.
Tehát abszolút nem mutattak semmit, hogy szerintem ők maguk se értik, hogy hogyan sikerültek ezek a győzelmek. A Lions egyébként tényleg úgy, hogy megint dögrováson van mindenki, és ugye Goff se játszott. Ehhez képest lehozott egy tök jó meccset. Már nyilván senki se nézze meg, hogy ha éppen van fölös 40 perc, mert az ennél sokkal jobban el tudja tölteni, de úgy önmagában a vártakhoz képest szerintem egy tök jó volt a Lions, elsősorban nyilván a védelemnek köszönhetően, mert Aaron Glenn, nem tudom, hogy tud ebből a semmilyen emberanyagból ilyen vállalható védelmet összerakni, persze nyilván a Falcons volt az ellenfél, tehát szintén semmit nem tud felmutatni egy Kyle Pitts-en kívül, De jó volt ez a Lions védelem, az offense is valahogyan ott el tudott működgetni. Amon-Ra St. Brown szerintem egy kifejezetten ígéretes prospekt. Nem mondom, hogy ő majd egy ilyen tök jó első számú lesz, de egy második számúnak már szerintem elmegy, úgyhogy ha lesz hozzá igazolva, vagy draftolva egy tényleg jó elkapó, akkor kifejezetten biztató lehet ez a Lions offense, vagy skill személyzet. Az nyilván az irányító a legnagyobb kérdés. Boy szerintem sokkal jobban játszott, mint ahogy elvárható lett volna. Azért az utolsó perces pickért az kár, mert az valószínűleg Goff megdobta volna, vagy legalábbis nem adja el rögtön, mert négy lehetősége lett volna a csapatnak, hogy eldöntse a mérkőzést. Tehát ez van, most igazából ezen kiakadni nyilván fölösleges, mert pláne, hogy milyen nyert a Texans, így még a győzelem esetén még a draft helyezése változott volna, meg valószínűleg most már nem is fog. Szóval itt egy ilyen top 2-es pick az már biztos, hogy most jön mellé még, vagy két győzelem, nem tudom, mondjuk a Packers, hogyha megvernék az utolsó héten, az nyilván egy tök fán dolog lenne, meg élvezném, de amúgy meg itt a Lions szempontjából keresni kell a pozitívumokat, hogy kik azok a játékosok, akikkel még két-három év múlva is lehet együtt dolgozni, meg van benne potenciál. Ilyen szinten meg tök jó, mert van egy-két tehetség a csapatban. A Falcons esetében már nem igazán tudok mit mondani, mert ez az irány, amivel ők elindultak, hogy Matt Ryan a QB, meg még majd egy évig legalább ő lesz, meg ez a rendszer, meg ez a koncepció, amire ők képesek, akár támad, akár védelmi, az szerintem semmire se elég. És oké, hogy van most 7 győzelmük, de hogyha csinálnak egy nagyon jó draftot is, egy nagyon jó piacot is jövőre, szerintem akkor is maximum 7 győzelmük lesz, annyi, hogy legfeljebb elmondhatják, hogy ezt erőből értékel. Ebben a csapatban én semmit nem látok, már Matt Ryan-ben sem látok semmit. Egy olyan szintű lejtmenetben van, mint mondjuk Rivers volt az utolsó éveiben, vagy Roethlisberger.
Az olyanban nincs, mint Roethlisberger.
Jó, olyanban, de nem is játszik jól, tehát semmit nem. Tehát semmit
szóval
nem
a Rivers hasonlát az rendben van szerintem, mert Rivers egy korrekt szintet elhozott, de közel sem olyat, amiatt a csúcsán. Roethlisberger meg a liga legrosszabb irányítója körülbelül.
Jó, rendben, nem akkor igen, tehát igen, az a túlzás, de egy ilyen Rivers szinten, hogy még egy nagyon jó csapatot valahogy el tudna menedzselni, de egy ilyen Falcon szintűvel tényleg esélytelen bármire. Ez az Arthur Smith féle futójáték, amit ugye a Tennessee-ben játszott, az egyáltalán nem működik. Mike Davis az tavaly oké, jó volt, de idén nem mutat semmit. Egyedül Patterson lehetne kiemelni, hogy ugye mondjuk tök jó tud futni.
Nyilván ez nem egy sem még semmit se csinált, igen.
Ő se csinált semmit, de azért most ennyivel nem.
Pitz rohadt jó.
Igen, az egyértelmű, hogy pic jó, meg hogyha megoldja a lelki problémáit, akkor Ridley is tök jó lehet, de ennek a Falcosnak konkrétan két skill játékosa van, aki úgy átlagon felüli szinten képes teljesíteni, és ezen kívül meg semmi. Legalábbis én nem látok bennük semmit, úgyhogy lehet csodálkozni ezen a 7 győzelmen, de amúgy olyan semmilyen ez a csapat, és...
Az biztos, hogy ez a legrosszabb 7 győzelmes csapat ever, tehát az kétségtelen. Ja, Lions fake punt, az tetszett.
Ha, igen, az jó volt.
Meg hogy a Falcons a végén azért csak elcsókerkedte volna a meccset, mert ugye már megnyerték a meccset, és akkor fumble, és aztán nem oldotta meg Boyle, de hogy az olyan Falconsos momentum volt a biztos előnk tudatában egy screen pass után fumble-t vétani.
Ja.
Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers 32-6. Ez a QB váltogatás dolog, ez nem megy a Panthersnél. Ez a nagy tékvélyem. Igen, lehet számítani.
Tehát egyrészt ugye Darnold és Newton két teljesen más stílusú irányító, és ezt egyébként Senehen is megmondtam, hogy számítottunk a szezon elején arra, hogy esetleg lesznek ilyen lens csomagok, hogy akkor tök jó legyen az offense, de Senehen azt mondta, hogy ez így nem működik, mert akkor teljesen megdönti, mit csinál vele, megtöri az offense-nek a ritmusát, a dinamikáját, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot. Nyilván, hogyha van egy-egy, mondjuk rövid adó szituáció, akkor arra be lehetne küldeni Lance, vagy mondjuk itt ebben az esetben Newton, hogy majd valahogy bevetődik, de ez, hogy akkor most két drive-ot Newton, kettőt Darnold, ez semmire se jó, nem jó a támadóknak, nem jó a, nem jó a támadófalnak, nem jó az elkapóknak, tehát hiába van meg a rajz, hogy akkor így kéne futni, tehát nyilván máshogy készülsz, hogyha a Newton passzol, meg hogyha a Darnold passzol, és ez teljes káó volt. Azt meg pláne nem értettem, hogy mondjuk Robbie Anderson mi a halálnak örült egy két jardosban 50 pontot hátrányba, a Bucks kispadja mellett.
Az nagyon vicces volt.
Ezek az ilyen apró tékevélyek, meg kisebb sikerek, ez persze, oké, minden játéknak lehet örülni, de ez azért sok volt. És a Panthers nem jó. A védelem is teljesen szétesett, ami nyilván nem olyan nem egyszerű motiváció, meg ezt a szintet nem tartani, hogy az offense nem csinál semmit. Ez a kubi váltogatós dolog, ez megint kuka. A Bucks részéről meg hát köszönték szépen, ott annyit lehet elmondani szerintem, ami ugye így érdekesebb, hogy Antonio Brown tök jó, hogy visszatért, meg tök fontos, mert így, hogy Evanstown most még COVID-re is került, így tényleg nagyon vékony volt ez a...
Meg amúgy is sérült.
Meg amúgy is sérült, igen. Úgyhogy volt 15-ször vette célba Brady, ebből lett 10 elkapás a 101 yardért, tök jól játszott, kellett is nagyon. Hirtelen most, mintha azt olvastam volna, hogy Bruce Arians szék véleménye is megváltozott róla, ugye volt neki ez a fake, vagy ez a kamu oltás igazolványos ügye, és utána elég hideg volt a hangulat, de most már úgy tűnik, hogy szent a béke. Nyilván Antonio Brown sokat hasznos, hogy visszajött, meg sokat segíthet, de ezt leszámítva ebből a meccsből túl sok következtetés nehéz levonni.
Igen. Tampa Bay Buccaneers defense nyilván az jó volt, 7 szeket szereztek, Jordan Whitehead volt szerintem, aki kisebb név, de nagyon jól játszott. Amit nem meccsel kapcsolatos konkrétan, inkább csak meccs után interjúk, hogy Newton azért már nagyon visszavonulós hangulatban nyilatkozott, meg búcsúzós hangulatban, tehát lehet akkor most már jövétől Darnold fog kezdeni. A másik, meg a kedvencem, hogy Matt Rule azt mondta, hogy 1000%-ig biztos abban, hogy ők jól építkeznek, csak mások nem látják, és azért bocsánatot kér, hogy mások nem látják. Uh-huh. Biztos, így van. És akkor menjünk is tovább. Washington Football Team, Dallas Cowboys 14-56. Újra domináns a Cowboys. Most már nem csak a védelem, hanem a támadósor is, vagy most már nem csak a támadósor, hanem csak a védelem is. Ez a meccs, ez egy olyan komplett dominancia volt, amitől mindenki félhet, aki az NFC rájátszásában indul. Le vagy némítva, Józsi.
És most?
Most jó.
Na, bocsánat. Hát igen, a Cowboys az egy brutális teljesítményt tett le az asztalra, a támadó és véd oldalon egyaránt is, 42 pontot szereztek, azt hiszem az első fél időben, szóval elég hamar eldöntötték ezt a meccset. Prescott parádisan játszott, egyetlen egy túldobása volt, amit elejtettek a védők, de nem még, hogyha az ball interception lesz, akkor se érte volna különösebb szó ott a ház elejét, tehát tényleg parádisan játszott, 330 yard, 4 TD, működött a futójáték is, már amennyit futottak, minden egyes célpontjának adott labdát bőséggel, mindenki hozzátette a magáét. A védelemben meg nyilván volt egy pick six, ha jól emlékszem, amit ugye DeMarcus Lawrence szerzett. Volt egy interception, amit ugye Dix szerzett, és ez volt a 11. ami franchise rekord neki. Mondjuk szerintem Dix továbbra se játszik jól, mert többször is megégették, de legalább statisztikailag jól néz ki. Parsonsnak is volt, ha jól emlékszem, egy szekje, utána lehet kettő is, tehát ő is egyre inkább megy az évvédő, vagy tovább küzd az évvédője címért. Úgyhogy itt tényleg minden összejött. A Washington meg leginkább egymást verte, vagy a Washington játékosai egymást verték az oldalvonal mellett. Tehát nekem az ő teljesítményükből ez az egy jelenet maradt meg, hogy egy ki is, tán Ellen meg...
Jonathan Ellen meg Deron Payne.
Deron Payne verekedtek össze, ami hát ennyit tett. Most a futballteamről túl sok minden nem mit lehet mondani. Heineke hozta a sokásos, hát nem is a szokásos semmiért, de minden harmadik labdája volt csak jó 121 yardért, a Kyle Allen be is állt a helyére, és jobban is játszott, bár nyilván sok mindent tesse ért. Úgyhogy ez egy nagyon brutális vereség volt, amit a Washington benyelt, úgyhogy egyébként még volt esélye a rájátszásra, hanem is sok de volt. És igen, ettől a Cowboys-tól simán lehet félni. Persze nyilván nem fognak minden meccsen ilyen jól játszani, meg minden meccsen ennyi pontot, meg turnovert szerezni. De ja, tehát most mert semleges szurkolóként jó volt látni végre ezt is az elmúlt hetek ilyen kisebb hullámvölgye után.
Igen, mindenképp, és tényleg Prescott akár Burrow-t is lepipálhatta volna itt passzolt jardban, mert az első fél időben volt, hogy 270 nem tudom hány yardja, úgyhogy csak egy nyilván értelmetlen volt játszatni. De igen, tehát ez nagyon, nagyon domináns volt a Cowboys-tól. Persze Washington koronavírusosak, sérültek, stb. Akkor is ez jól nézett ki. Meglátjuk, hogy majd a playoffban mit tudnak kihozni magukból. Végül, de nem utolsó sorban, hétfő esti rangadó, Miami Dolphins, New Orleans Saints, 20-3. Ez egy élmény volt.
Jaj, ne is mondd, hát felkeltem reggel, megnéztem, de ez borzasztó volt. Ez gyakorlatilag azt tudnám hasonlítani, mint amikor tavaly volt, az is a Saints meccs volt, csak akkor pont a túloldalon nem volt sehol egy értelmes irányító, ugye a Broncos ellen. Hát ez is nagyjából ugyanez volt. Ugye negyedik számú irányítóval állt fel a Saints, Ian Bukka, aki ennek megfelelően brutálisan rossz volt, a második passzában rögtön dobott egy Pick Six-et, vagy csak sima interception, nem is emlékszem.
Pick Six volt, igen.
Pick Six-et dobott, na az úgy nagyon jó lehet.
TD-t dobott, figyelj, második passzában TD-t dobott.
Igen, ez is nagyszerű volt, és utána ettől kezdve, a Dolphins igazából nem csinál semmi extra, túl se játszott különösebben jól, de úgy haladgattak, feltettek pár pontot, aztán nem igazán kellett izgulni, mert ez a Saints, ez konkrétan semmire se jó. Persze nyilván negyedik számú irányítóval a legtöbb csapat azért szenvedne. Pláne úgy, hogy a Saints volt a koronavírusos, aztán megint nem játszottak két kezdő tekről. A védelemből...
Vagy 20-an hiányoztak a keretből, úgy nehéz.
Ez gyakorlatilag a gyakorló csapat volt, tehát egy negyedik számú irányítóval, ezt muszáj kihangsúlyozni, és tök mindegy, hogy mit rajzolsz fel a mágnes táblára, vagy a füzetedbe, vagy milyen játékokat hívsz, ez így hambába volt elképzelés. Pedig a Saints, hogyha megnyerte volna a maradék három meccsét, és nem is olyan brutálisan éd a sorsolása, akkor bejutott volna a rájátszásba, tehát a saját kezében volt a sorsa. Így viszont ettől ez gyakorlatilag el is lehet felejteni, mert ennyi sérült.
Amit, hogy most ha visszatér majd, azért covidosok visszatérnek, még mindig két könnyebb meccsön, szerintem...
Hát csak hátrányban. Két meccs hát.
Nem, nincsenek. Most fullban, hogyha két meccset hozzák, akkor egész jó esélyeik vannak. Pont azt néztem, hogy igazából ha hozzák a két meccset, akkor jó eséllyel bejutnak, mert akár az Eagles kikap egyszer, akár a Falcons kikap a Rams-től, vagy bocsánat, a Fortnite kikap a Rams-től, akkor bent vannak. Ha most megnéztem gyorsan a 538 szerint, hogyha hozzák a két meccset, és minden más figyelmen kívülünk, akkor 77% eséllyel bejut a Saints. Ráadásul ugye Panthers-Falcons a kettő, úgyhogy nem lehetetlen, nyilván most Bukkal, meg 20 covidossal nem fog menni ez sem, de ha visszatérnek, akkor akár.
Akkor csak én láttam ilyen rosszul, vagy rossznak a helyzetet, mert ugye azt hiszem a Falcons ellen is rossz volt a tiebreaker, de már lehet, hogy csak összefolytak a dolgok. Na mindegy.
A Falcons ellen rossz, csak ugye a Falcons meg már mögöttük van.
Ja, hát igen.
Igen.
Na, akkor viszont így. Hát persze, egy más ellenő meccsen fog eldőlni igazából, de jó.
Na, hát itt, igen, ez a meccsen szerintem nem tanultunk újat, tehát nekem az a... Nem,
az semmi. És egyébként a Dolphins jelenleg rájátszás helyen van, a Saintsnek meg, ahogy te mondod, akkor nagy az esélye, hogy bejusson a rájátszásba, de őszintén...
Nem mondtam, hogy nagy az esélye, csak hozza a két meccsét.
Akkor van esélye, akkor reális esélye van, vagy még van esélye, hogy bejusson. Én nem lennék boldog, hogyha ez a két csapat bejutna. Tehát mi semleges szurkolók azért. Ezeknél jobb csapatokat is el tudnék képzelni. Tehát jó, oké, nyilván nem sajnálom tőlük, hogyha bejutnának, de, de nem igazán látok ebben egy nagy menetelést.
Hát szerintem a Dolphinsnál, vagy öt jobb csapat van, hát öt talán nem, de amelyik most mögötte van, azt mondom, hogy hát jó, öt nem. Három, hát, négy, azt mondom, hogy jobb benne a Dolphinsnál.
Szerintem a Raiders és az már kapásból három.
Hát mondjuk a Raiders is fel tudja, de igen, tehát hogy az a baj, hogy ez a Dolphins a 7 meccses győzelmi sorozatában 6 porzasztó irányítót vert meg Lamar Jacksont. És tehát, hogy szép ez a 7 meccses győzelmi sorozat, de hogy nem játszottak senki normális ellen a Ravens kivéve. Ja, úgyhogy igen. Dolphins védelem jó volt, Tua nem hozott semmit, vagy semmi extrát. Saints védelem jó volt, de hát bukkal nem lehet semmit hozni, úgyhogy nagyjából ez volt a meccs története, és ez ennyiben össze is lehet foglalni az egészet. Na, ennyi volt akkor a mai adásunk. Remélem, jobb volt az én hangminőségem legalább az új mikrofonnak köszönhetően, majd visszahallgatom, aztán meglátjuk. Patrikék jelentkeznek holnap egy college podcasttel, az mindenképp érdekes lesz, aztán jövő héten jövünk ismét összefoglalóval. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.